A kánoáni népirtás az szerintem nem is népirtás. Isten büntetése jogos volt, amikor ő ezeket az embereket kiirtani akarta. És hogyha valaki azt mondja, hogy mindenkinek joga van az élethez, azt kéne végigondolni, hogy ki mondta, hogy nekem jogom van az élethez. Ha az evolúcióból indulok ki Isten nélkül, hol vannak itt az emberi jogok?
Vérlázító egy csomó minden, amit mondasz, onnan, ahonnan én nézem. Sziasztok, ez itt a Létkérdések Podcast, engem Szilvai Péternek hívnak, és Szabó Viktor van itt velem, hello!
Sziasztok!
Ez egy Hitvita Podcast, én az ateista oldalt képviselem, Viktor pedig a keresztény oldalt, hallgathattok minket az összes létező platformon, mindig beszólnak mostanában már, hogy mindig elmondom, de hát annyi új hallgató van, úgyhogy Spotify, Apple Podcast, YouTube, Podpad, Podcast.hu és Deezer, iratkozzatok fel, kövessetek be, és YouTube-on, hogyha ott nézitek, akkor kommentelhettek. Ez az utolsó Létkérdések Podcast, amit én még itt New York külvárosában veszek föl. Kamerám már nincs, az már dobozba van, a mikrofon pedig közvetlenül ezután valószínűleg dobozba kerül, mert megyek Magyarországra. Nem tudom, készen állsz arra, hogy bezúmoljak hirtelen egy nagyon speciális témába, mert ez az Isten következetessége, vagy konzisztenciája, ez eléggé megütötte a fülemet, tehát itt a nagy univerzális megfejtésekből így rárepülnék arra, hogy Ószövetség versus Újszövetség például. Tehát eléggé más az az atya, amit az Ószövetségben olvasunk, és nyakra főre gyilkol és gyilkoltat embereket, meg akit aztán mondjuk, hogy Jézus lelkületében, vagy mondjuk egy hegyi beszédben képvisel. Nem úgy tűnik, hogy az Isten az következetes, akár le lehet menni addig, hogy konkrét törvények, rabszolgaság, így meg úgy az Ószövetségben, sőt, még pár száz éve Amerikában, ugye, amikor még rabszolgatartás volt, akkor annak is megvolt a maga erősen biblikus alátámasztása. Most meg már talán egyetértünk a világ, remélem minden keresztényével, hogy rabszolgatartás egyelő rossz. Szóval te mit gondolsz erről a mondjuk az atyának a konzisztenciájáról?
Én azt gondolom, hogy ezek mind megválaszolhatók. Nem tudom, hogy most így néhány percben meg tudom ezeket válaszolni, vagy hogy milyen mértékben, de ez a látszólagos ellentmondás abból fakad, hogy egyrészt van egy hiányos képünk, vagy egy torz képünk az Ószövetség Istenéről, és van egy torz képünk az Újszövetség Istenéről. Azt gondoljuk, amit te is mondtál, vagy sokan azt gondolják, hogy az Ószövetség Istene az ilyen-olyan kegyetlen, mit tudom én, népírtó, stb.
Hát láttam erről egy videót a YouTube-on, ahol összeszámolták bibliai idézetekkel, hogy hány embert ölt meg Isten saját kezével, vagy öletett meg közvetlenül felszólítva, versus a sátán. És Isten mérlegezem, egy millió valahány ember volt, a sátán mérlege meg egy, vagy valami ilyesmi, ahányszor a Bibliában ő megöl valakit.
Aha. Hát figyelj, ezek az emberek nem azért haltak meg, az a lényeg, hogy ezek az embereket Isten nem azért parancsolta, hogy írtsa ki Izrael, ott és akkor egyébként. Ezek nem általános izék van, hogy akkor bárkit meglátsz, ki kell írtani. Például volt, hogy az volt az szabály, hogy föl kellett szólítani megadásra. Tehát, hogyha megadta magát az adott város, akkor volt a béke. De hogyha nem, akkor pedig volt, amikor Isten mondjuk a nép a kánoáni honfoglalásnál elrendelte, hogy ezek a népeket ki kell írtani, de valójában már 400 évvel ezelőtt Ábrahámnak Isten megígérte, vagy több száz évvel ezelőtt, hogy ez a föld, ez a tied lesz. De még nem most, mert azt írja a Biblia, hogy ennek a népnek a gonoszsága még nem telt be. Tehát, hogy már akkor is ez a nép, ez gonosz volt, de még nem telt be a pohár Istennél. És ez több száz évről beszélünk, amikor Isten azt mondta, hogy elég volt. És mint ahogy az özönvíznél is eljutottunk arra a pontra, emberiség szintjén, hogy azt mondta Isten, hogy elég volt. Ez már sok. És hogyha belegondolsz, hogy mik történtek ezekbe a városokba, tehát amikor Lót, aki ott élt, jól mondjuk ez még előtte volt, tehát nem a honfoglaláskor, hanem még több száz évvel előtte. De hogy Lót, aki ott élt, Ábrahám rokonaként, meglátogatta őket két ember, és este a város, azt olvassuk, hogy a város összes férfia, kicsik és nagyok, odajöttek, és meg akarták erőszakolni ezeket az idegeneket. És Lót inkább hajlandó volt kiadni a lányukat, a lányait, hogy ővelük erőszakoskodjanak, csak nehogy érted itt a teljesen ismeretlen vadidegeneket így meg akarják erőszakolni. Tehát, hogy ezért ez ilyen nagyon beteg társadalom volt, ahol most képzeld el, hogy mondjuk átmész egy városon, megállsz egy hotelbe, és utána a város lakó így mindegyik rád mászik este. Na most erre mit mondasz, hogy ez...
Végre.
Ez... Jó, van, oké. tehát, hogy ezek az emberek nem ilyen, érted, ilyen ezek gonosz emberek, elvetemült emberek voltak, érted? Tehát Isten büntetése jogos volt, amikor őt ezeket az embereket kiirtani akarta. És hogyha valaki közülünk azt mondja, hogy én ezzel nem értek egyet, szerintem Istennek életben kellett volna tartani ezeket a népeket, mert hát mindenkinek joga van az élethez, akkor azt kéne végigondolni, hogy de miért? Mi alapján gondolom azt, hogy nekem jogom van az élethez? Ki mondta, hogy nekem jogom van az élethez? Ha az evolúcióból indulok ki, Isten nélkül, ahol az erősebb kutya ugat, és az erősebb túlélésért harcol, és a gyengébbek vesztenek, ugye, akkor hol vannak itt az emberi jogok? Tehát érted a következetlenséget? Tehát amikor én Istent megvádolom azzal, hogy valakinek a jogait tiporja, akkor a következő kérdés viszont az, hogy akkor, ha Isten nincs, akkor ezek a jogok miért vannak? Milyen jogon tartok igényt rájuk? Na, érted? Tehát, hogy a kánoáni népírtás az szerintem nem is népírtás egyébként, mert van, na mindegy, de hogy ez is egy érdekes téma, csak röviden, tömören ezt tudom mondani, hogy Isten, amikor döntött valamit, akkor azt okkal tette. Nem hirtelen felindulásból, nem azonnal, hanem már több száz évig várt, míg ez annak a generációnak a gonoszsága elért egy olyan szintet, amikor azt mondta Isten, hogy kész. És felhasználta az izraelieket, hogy az ő büntetés eszközei, büntetés végrehajtójának eszközei legyenek.
Vérlázító egy csomó minden, amit mondasz, onnan, ahonnan én nézem. Néhány dolgot emelek ki. Mondtad, hogy nagyon beteg társadalom volt. Ha Isten következetes, akkor ma egyébként megtörténnek például ennél a hoteles esetnél sokkal rosszabbak, és mivel ha ma csak azt nézzük, hogy 7 milliárd ember van, vagy lehet, hogy már 8-at is közelíti, sokkal nagyobb számban, sokkal nagyobb számban, a technológiai lehetőségekkel, meg azzal, hogy mennyivel több mindent lehetséges megvalósítani, kivitelezni, elrejteni. Gondoljunk csak egy Epsteinre, lehet egy Epstein szigetet. Ma már létre lehet hozni, mert, és ez nagyon sokban érdekes, mert egy technológiai szintet követel meg, tehát az kell hozzá. Ha Isten következetes lenne, akkor valószínűleg ma már három özönvíznek kellett volna sújtani a világot. Amit mondtál, hogy ilyen megérdemelt dolgok voltak. Itt ilyen mazsolázgatás van, hogy úgy van kiválasztva ez a példa, de például, ha már Lótot említetted, neki volt talán a felesége, akinek az volt a bűne, hogy hátranézett, és ezért sóbálványá lett változtatva. Azért ott föltenném a kérdést, hogy itt is igaz-e az a végtelen következetesség. Az is érdekes, hogy mondtad, hogy nem hirtelen felindulásból, miközben te is, meg a Biblia is sokszor mondtad, hogy Isten haragra gerjed, érez haragot, és kifejezetten a Biblia ezt kifejezetten olyan szavakkal írja le nagyon sokszor, mint ami egy hirtelen felindulásra alkalmazott kifejezés. Tehát például, hogy haragra gerjed, és mit tudom én, 12 000 ember veszett oda aznap. Az meg egy nagyon érdekes megölni embereket, az egy büntetés. Miközben a megölés azt jelenti, ugye a keresztény életmodellben élsz, ez alapján meg leszel ítélve, az ítélet pillanatában Istenhez való viszonyod alapján az ottani állás lesz fixálva, forever. Ebben a modellben valakinek a megölése az semmi más, mint hogy ezt a befixálási pontot előre, előbbre hozott, de egyébként a végtelenhez képest ugye most az, hogy az az illető mondjuk 60 évet élt, vagy 30-at, mert éppen akkor ki lett írtatva az izraeliek által, vagy el lett áztatva egy özönvízben, az gyakorlatilag jelentéktelen, hogy most ő mikor hal meg 30 évvel hamarabb, vagy később a végtelenhez képest. Egyrészt ennyi erővel akkor hagyhatta volna őket élni, másrészt ez nem büntetés, ez a mi emberi szemszögünkből büntetés, de egy bibliai valóságmodellben ez nem büntetés.
Én azt gondolom, hogy amit elmondtál, az következetességgel teljesen összhangban van. Tehát Isten, én továbbra is tartom, hogy Isten következetes. Egyet értek veled, hogy ha Isten ugyanazt a mércét alkalmazná, akkor mi már nem élnénk. A mi társadalmunkban is csomó olyan dolog történik, ami szerintem nagyon-nagyon szomorú, nagyon-nagyon elkeserítő, és Isten ítélete után kiállt. És biztos lennének olyan emberek, akik elmondanák, hogy őket mások hogyan, akár rendszerek, akár emberek, akár a saját családjuk hogyan semmizett ki. Az, hogy miért nem csinálja ezt Isten, az ő másik vonásában keresendő, ami a kegyelem. Tehát Isten egyszerre igazságos, és egyszerre kegyelmes. És most mi a kegyelem korszakában élünk, és ezért nem történnek ilyen dolgok. De hogy mondjam, ez sokszor úgy érzem, hogy akkor azt gondoljuk, hogy hát akkor már mindent szabad, mert Isten úgyis kegyelmes, stb. De hogy ezért ez nem ilyen egyszerű. Isten ugyanúgy igazságos, őt ugyanúgy zavarja a bűn, mint az Ószövetségben. Az egy dolog, hogy most nem, tehát hogy visszafogja a haragját, és főleg Jézus áldozata miatt. De hogy azt gondolom, hogy Isten igazságossága az ugyanúgy jelen van, mint az Ószövetségben. És Isten kegyelme ugyanúgy jelen volt az Ószövetségben, mint ahogy itt. Tehát ha gondolunk például Ráhábra, egy parázna nőre, aki megmenekült, aki a Jerikó ostromá során a családjával együtt megmenekült. Valószínű őt választottuk ki valaki legkevésbé. De mivel ő elismerte, hogy Izrael istene, de Izraelnek adta ezt az országot is, és lényegében megalázkodott ő előtte, ezért ő az életét ingyen kapta, vagy kegyelemből megkapta a családjával együtt. Hogyha belegondolunk az ószövetségi vétek áldozatba, ami arról szólt, hogy egy állat szenvedte el azt a büntetést, amit nekem kellett volna. Nekem kellett volna meghalnom, de Isten kegyelmes volt, és ezért egy olyan rendszert hozott létre, az áldozati rendszert, amiben én egy állat fejére teszem a kezem, és azzal, amikor az állatot megölöm utána, Isten nekem bűnbocsánatot. Nem azért, mert az állat meghalt, hanem azért, mert... Na, szóval van egy ilyen jó megfogalmazás, de hogy egy ilyen helyettes bűnhődés történt, de a lényeg az, hogy ez az egész már elővetítette Jézust, aki az Isten báránya. És aki egyszer úgymond feláldozta magát, és onnantól kezdve nincs szükség többé arra, hogy megint bárányokat öljünk. Hála Jézusnak. Ez az egésznek, a megváltásnak a jó híre, hogy van megoldás a bűnre, anélkül, hogy meg kellene halnunk, mint ahogy nagyon sok ószövetségi embernek, népnek meg kellett halni a bűne miatt.
Tulajdonképpen arra a kérdésre, hogy Ószövetség versus Új Szövetség, vagy akár jelenkorra, most az Új Szövetség korában vagy végül is, Istene miért különböző, a válaszodnak a magva az, hogy kegyelem, főleg Jézusnak köszönhetően. Ez egy nagyon érdekes mérleget hoz eredményül, miszerint Jézus áldozata az itt a földön sokkal több rosszat okozott, mint jót, mert ennek köszönhetően vannak ezek a bűnök végignézve Isten által karbatett kézzel, ahelyett, hogy mondjuk aki bűnözött, dír, megy a villám, megy a vízözön, megy a népírtás, és kész, mindenki el van radírozva. Ilyen értelemben az, hogy Jézus meghalt a kereszten, az lehetővé teszi azt, hogy mindenki csak halála után bűnhődjön, vagy nyerje el az igazságszolgáltatást, és minden áldozatuk az ugye elszenvedje mindazt, amit ez a rengeteg bűn okoz. Már rengeteg részt szenteltünk Jézus áldozatának. Egyszerűen kimozdíthatatlan vagyok abból az álláspontból, hogy nem igazságos. Vegyük például ezt az áldozati rendszert, aminek mondhatni Jézus áldozatnak az előképe, de mindegyik pont emiatt egy kutya, egy másik lényt meg lehet büntetni a bűnelkövető helyett. És mondtad is, hogy nem azért, mert az állat meghalt, nem azért oldozódik fel a bűnelkövető a büntetés alól. Oké, akkor például nem lehetne, hogy ne is halljon meg. A bűnelkövetővel már nem történt semmi, hanem egy nagyon minimális fizikai munkát kellett végeznie, amiben kezét ráhelyezte az állatra, és mondjuk megölte, de vele lényegében semmi nem történt, az állat meg meghalt. Innen már egy hajszálnyi lépés az, hogy akkor mi lenne, ha az állat se halna meg, és akkor innen még egy hajszálnyi lépés, hogy egyébként ez az egész Jézus kereszt áldozat, ennek mi az értelme? Többször mondtad te is, és nagyon sok keresztény, főleg az imáknál, hogy Isten nem automata. Az az érdekes, hogyha Isten valóban következetes és teljesen következetes lenne, akkor az egyébként egy automata. Nem hiszem, hogy létezik olyan, hogy valaki teljesen következetes, márpedig ha Istenről beszélünk, gondolom nem csak ilyen hébe-hóba következetességről beszélünk, hanem következetesen következetes, az azt jelenti, hogy adott inputra mindig adott outputtal reagál, és nincs a rendszernek szabadságfoka, tehát Isten egy robot.
De várj, szerintem te összekevered a következetest a determinisztikussal. Isten nem determinisztikus.
Van különbség?
Szerintem van. A következetesség inkább a jelenbeli következetességre vonatkozik. Tehát az, hogy Isten ugyanúgy Isten jelleme szempontjából ugyanúgy viszonyul emberekhez, ugyanúgy szereti az embereket, nem személyválogató, ugyanúgy...
Bocsánat, hogy megszakítalak, csak szerintem értem, de a jellemtől a tettig, tehát minden, ami a jellem és a tett között szabadságfok, az következetlenség. Hogyha tökéletesen következetes, akkor van egy elv csomagja, vannak inputok, ami a valóság, hogy mit csinálnak ezek az emberek itt, és azokból, ha én tökéletesen következetes vagyok, akkor mindig ugyanazokat az elveket ugyanúgy súlyozva, a egyforma körülményeket ugyanúgy számba véve, különböző körülményeket a különbözőségük mértékének megfelelően számba véve, tehát gyakorlatilag szerintem ez a modell, ez egy robot. Elvi szinten szerintem egy tökéletesen következetes rendszer, az ennek a rendszernek a determinisztikusságát jelenti. Ennek szinte az a definíciója.
Szerintem az a probléma, hogy te úgy abból indulsz ki, mint hogyha Isten egy program lenne. De Isten nem egy program, hanem egy, mint egy, mondjuk gondolj, ismersz-e olyan embert, aki következetes? Én azt gondolom, hogy vannak emberek, akik következetesek, akik mondjuk 5 évvel ezelőtt is mondjuk ugyanazt mondják, mint mondjuk most. Vagy ha nem, tehát az üzenetük, meg az életmódjuk nem változott, stb. És azt gondolom, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor, hogyha írnak egy levelet, akkor abban ugyanazt írják, hogyha nekem például írnak egy levelet, akkor ugyanazokat azt
használják. Ezzel teljesen egyetértünk.
Tehát szerintem neked a következetesség definíciód az nagyon mechanisztikus, és nem alkalmazható személyiekre. És Isten is egy személy ebben a szituációban. Szerintem ebből fakad a feszültség.
A következetesség azt jelenti, például maradva a gyerekek példájánál, hogyha én kihirdettem a szabályt, hogy nevet ki a szekrényből a csokit, engedély nélkül, és az egyik kivette, akkor azt mondom neki, hogy elnyelje, és a másik kivette, akkor neki is azt mondom, hogy elnyelje. A következetesség az, hogy bennem van egy fix program, ez ezt jelenti, ami adott inputra, adott outputtal reagál. Ha következetlen vagyok, az azt jelenti, hogy nincs bennem ilyen program, hanem egyik kivette a csokit, megette, azt mondom, hogy elnyelje, a másiknak megsimogatom a fejét, hogy nagyon ügyes voltam, milyen leleményes vagy. Ez egy következetesség. A következetesség maga az egy állandóság, az én, az engem egy géppé tesz, hogyha én 100%-ig következetes mm-hmm. vagyok. Egy adott inputra mindig az az adott output születik.
Én azt gondolom, hogy attól függ, hogy mit mondasz a gyerekeidnek. Tehát, hogyha azt mondod, hogy figyeljetek, nem szabad csokit enni, mert hogyha megeszitek, akkor 2 percig ott a széken kell ülnötök. És hogyha utána megeszik mind a ketten, és te az egyiknek azt mondod, hogy 1 perc, másiknak meg 3, akkor nem vagy következetes, mert nem azt csinálod, amit megértél neki. De hogyha azt mondod, hogy gyerekek, nem szabad megenni, mert ha megeszitek, következménye lesz. És utána az egyiket odaülteted 1 percre, a másikat meg 3 percre, mert az egyik 1 éves, a másik meg 3, vagy érted? Tehát az egyik tovább bír ülni a fenekén, mint a másik, és mind a kettőnél eléred a megfelelő hatást, hogy lássák, hogy ez nem volt jó, akkor te nem vagy következetlen azzal, mert...
Egyetérte.
Igen, tehát Isten sem azt mondta, hogy aki ezt csinálja, akkor 24 órán belül mindenki meg fog halni, hanem akkor az meg fog halni. De például Édenkertben a fánál is Ádám is Évának azt mondta, hogy ne, azt mondta, hogy ne egyetek, mert meghaltok. Meghaltak, de ez nem azt mondta, hogy ott és akkor egyből kilehelitek a lelketeket. Tehát, hogy van, hogy például az ítélet, az késleltetve jön, vagy egy része jön csak most, és a többi része meg később. Szóval én azt gondolom, hogy Isten következetes, de én még arra akartam reagálni, hogy miért kell az, hogy a bárány, vagy az állat meghaljon. Nem tudom, hogy Isten miért tette. Talán egy ilyen emlékeztetőül jobban belevésődik az emberbe, amikor helyettem valaki más, egy ártatlan állat, aki nem fogalma, nem is, semmi köze nem volt ehhez, amit én csináltam, és mégis neki kell meghalnia. Az lehet, hogy engem is, hogy mondjam, elgondolkodtat jobban. Nem tudom, hogy Isten pontosan milyen célzattal, ez volt-e a célja, vagy csak szeretett volna előre mutatni Jézus áldozatára, de azt gondolom, hogy ennek is megvolt a maga oka rá, hogy ezt a rendszert így állítsa föl, ne csak az, hogy elnye-benye, és akkor mert... De az, hogyha most képzel egy olyan rendszert, hogy megölök valakit, érted? Elmegyek a főpaphoz, és akkor kapok egy barackot a fejemre, és akkor megyek haza. Hát most érted?
Ezt úgy hívják, hogy gyónás.
De a gyónás, na most oké, a bűnvallás, vagy stb. Most tágabb értelemben tudok kapcsolódni hozzá reformátusként, de hogy a bűnvallás, hogyha azt mondod, hogy miért halt a Jézus, hát Jézusnak miért kellett volna meghalni, ha Jézus nem hal meg, a gyónás semmit sem jelent. Akkor tényleg az csak egy barack, érted? De hogyha Jézus tényleg az volt, aki volt, és azt csinálta, amit csinált, hogy a világ minden bűnét magára vette, akkor ez nem csak egy barack, hanem ott az Isten báránya meghalt. És az igazából...
De a gyónás nélkül is meghalt.
Igen, de hogy a bűnvallás pont azért lehetséges, és a bűnbocsánat, és ez egész kereszténységnek az örömhíre, hogy lehet bűnbocsánatot találni. Tehát technikailag, hogyha te Hitler szintjén írtottad az embereket, és utána megvallottad ezt, akkor Jézusnak az áldozata még erre is elég lett volna. Ami elképzelhetetlen, tehát tényleg ez egy nagyon nagy gonoszság, de a Biblia szerint Jézus áldozata annyira tökéletes volt, hogy bármilyen bűnt úgymond képes magába szívni, vagy elhordozni, és nincs olyan bűn, amire Jézus azt mondja, hogy figyelj, hát azért ezt már én sem tudom kifizetni. Ez annyira nagy a számla, hogy itt már az én végtelen mennyei bankszámlám is így kifogy.
Hát erről már kifejtettem igen a véleményemet sokszor. Tényleg számomra egy olyan, amiatt ezt a mi műsorainkban megfogalmaztam, és kimondtam újra és újra, nézem, és akárhogy forgatom, hogy ennek nincs értelme. Lezárhatjuk akkor mára.
Igen.
Szerintem ez így tök jó volt. Remélem, hogy tetszett nektek. Ha így van, akkor kövessetek be, hagyjatok kommentet, hogyha szeretnétek, vagy írjatok nekünk létkérdésekpodcast@gmail.com. Mi pedig jövünk legközelebb is. Szilvai Péter és Szabó Viktor vagyunk. Sziasztok!
Sziasztok!